Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint megíratott számunkra Máté evangéliumának 5. fejezetében, a hegyi beszéd elején, a 43. verstől kezdődően a következőképpen. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus azért jött, hogy könnyebb legyen az életünk, mondta valaki, és én ebben csak egy rész igazságot találtam felfedezni. Manapság is nagyon sok olyan rendezvény van evangelizációnak meghirdetett csoportos alkalom, ahol természetesen szeretnénk jó hatást gyakorolni a hallgatókra, azzal a jelszóval, hogy mi nem elriasztani, hanem vonzani szeretnénk az embereket, és ez egy nagyon frappáns, hívogató gondolat, ha nehéz az életed, jöjj Jézushoz, majd ő megkönnyebbíti. És többnyire e köré az üzenet köré szerveződik a mondani való, milyen felemelő, megnyugtató és elringató az úgy tovább menni, hogy Jézus oda van értem, hogy ismeri a kívánságaimat, hogy fogja a kezemet, hogyha gyenge vagyok, ölbevesz és megvigasztal, hogyha elfáradnék, erősít, és tulajdonképpen mindent megad nekem, figyeli a kívánságaimat. Mindez részben igaz is, és semmiképpen nem szeretném a bátorító igék üzenetének az erejét elvenni, hiszen minket, minnyájunkat ezek az igék tartanak és erősítenek. Való igaz, hogy Jézus csúcsfokozaton szeret minket, és ezt nem csavarja lejjebb akkor sem, ha elbukunk. Való igaz, hogy ismer, való igaz, hogy tudja, mit szeretnénk, való igaz, hogy fogja a kezünket. Mégis azt mondom, ez egy egysikú üzenet. Ez így nem az evangélium. Mert elhallgatja mindazt, ami éles, ami megdöbbentő, ami fájdalmas a Jézus programban. Mert eltakarja Jézus határozott kemény vonásait. Mert átlapozza Jézus döbbenetes mondatait. Én így fogalmaznék inkább, Jézus nem azért jött, hogy megkönnyítse az életemet, hanem hogy lecserélje. Éppen azért, mert annyira szeret, és mert ő az egyetlen, aki ezt megteheti. Jézus követése nem könnyű, de értelmes és célirányos élet. Igaz, hogy Jézus ismeri a vágyaimat, de közben az Isten vágyaihoz nevel engem. Ez az életprogramja. Nem az, hogy kiszolgáljon minket, hogy dédelgessen, hogy kényeztessen, hanem azt mondja, jó, most ezt szeretnéd. Ott van a tárházamban, megadom neked, de nézd csak, figyelj az atyára, mi az ő terve, mi a gondolkodásmódja, igazodj hozzá. és egyszer csak elkezdesz arra vágyni, amire a világ fenntartó Isten vágyik. És munkatársa lettél. Az is igaz, hogy megtart. De ez nem zárja ki azt, hogy nem süllyedsz bokáig, derékig, nyakig. Ha a fejed kint van, és újra talpra állsz, vagy újra felemelkedsz, megtartott az Úr. A The Chosen című Jézus filmsorozatban van egy nagyon-nagyon kedves jelenet. Hajnalodik, nem tudok egyébként filmeket mesélni, ez se fog sokáig tartani. Hajnalodik, és Máté a vámszedőből lett tanítvány, írni, számolni tud, és penge agya van, egy picit Asperger-szindrómás eset, nem emiatt, hogy írni tud. Rendkívül odaadóan figyeli a mester szavait, és mer kérdezni, ez a nagyon jó Mátéban. Elhangzik ott Jézus szájából azon a hajnali beszélgetésben egy mondat Máté felé. Tudod, Máté, én forradalmat akarok, és nem forrongást. Az óembered forrongani tud. Az ószövetség tele van forrongással. Az evangéliumi idő, a Jézus előtti idő, akár a történelem évezredei, akár a te életedben a Jézus előtti idő, amíg nem érti a forradalom lényegét, a Jézus forradalom lényegét, forrongással van tele. Találkozol az Isten törvényeivel, parancsolataival, neki feszülsz, de igazán nincs kedved hozzá. Nem szíved szerint valók ezek a törvények. És ha mernéd, azt mondanád Istennek, képtelenség, amit parancsolsz. Ostobaság a mai világban jelszóval, és mai világ mindig volt. De Jézus nem azt vállalja, hogy a te óemberedet átneveli, beidomítja az Isten országába. Jól látjuk a gyakorlati életben is, hogy a föntről ránk helyezett törvények milyen forrongóvá teszik az embert. Nem ismerjük, mi van a háttérben, nem ismerjük a szándékot, a gondolkodásmódot, csak ott a paragrafus, és csináld, mert különben és kilátásba helyezve a büntetés. Leigázva érezzük magunkat mindenfajta törvény miatt, és félelemből próbáljuk izomból megtenni. Így kell, különben jön a büntetés. De valójában a szíved mélyén unod és utálod. És csak a büntetéstől való félelem tesz immelámmal engedelmessé. Így van ez az Isten törvényeivel is. Vagy a 10 parancsolatra gondolhatsz, vagy a 613-ra, amivel az Ószövetség tele van, csak ennyi parancsolata van Istennek, amit mi meg tudunk emészteni. De nekünk nem az a dolgunk, nem az a célunk, hogy kipipáljuk, hogy felmondjuk meg, lemondjuk meg, ismételgessük, hanem hogy az Isten szívéhez, gondolkodásmódjához kerüljünk közel. Ez Jézus célja velünk. És ezért beszél a hegyi beszéd elején ilyen nehezen érthető módon. Ez az egész fejezet arról szól, hogy Jézus idézi a 10 parancsolatot, és ahelyett, hogy megkönnyítené, megnehezíti. Hallottátok, hogy megmondatott, ne ölj! Mi lenne a könnyítés? Ha azt mondja Jézus, hogy hát igen, de azért vannak kivételek, az embernek lendül a keze, és ha van benne valami veszélyes, azért az... De nem baj, van bocsánat. Ja, hogy minimálbérrel van bejelentve, akkor még az abortusz is belefér. Jézus nem könnyíti meg ezt a törvényt, hanem azt mondja, ne ölj, én pedig azt mondom, hogy ha kijön a szádon valakire, hogy bolond, már öltél, megnehezíti. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Jézus nem könnyíti meg azzal, hogy jó, hát ha későn ismerted meg az igazit, akkor azért nyugodtan bontsd fel azt a köteléket, amiben eddig éltél. És itt hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat. és gyűlöld ellenségedet. Majd erre még visszatérünk. Nem könnyíti meg, hanem megnehezíti. Szeresd ellenségedet. Jézus ismeri az Atya gondolkodásmódját és szándékait. És olyan világosan fogalmaz, és olyan idegesítően és megdöbbentően, mintha azt várná, hogy a tömeg feláll és elrohan. Lehet, hogy így is volt. Ha nem is a fele, de a hátsó sorokból. Tudjuk jól, milyen felháborító módon tudott Jézus beszélni. Azért beszél így, mert itt a földi életben van helye és ideje annak, hogy kiderüljön, hogy nem vagy képes szívből teljesíteni az Isten törvényét. Márpedig csak úgy érdemes. Hogy kiderüljön, hogy nem vagy alkalmas az Isten országára. Minek töltenénk egy örökké valóságot egy olyan országban, amelynek az alkotmányától kiráz a hideg? Sosem éreznéd otthon magad. Isten törvénye, Isten alkotmánya. Olyan lesz, az szerint működik majd az új teremtés. Ha most nem tetszik, ha most immelámmal teszed, ha csak nyakad behúzva, büntetéstől félve, nem vagy otthon az Atya közelében. Azzal, hogy Jézus húz még egyet a parancsolatokon, szorosabbra fogja, világossá teszi számodra és számomra, így, ahogy vagy, kedves gyermekem, nem fog sikerülni, ne kezd el! Szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, ilyen nincs az Ószövetségben. Ezek szerint Jézus nem ismerte jól. De Jézus nem azt mondja, hogy ezt mondta Isten, hanem hogy hallottátok, hogy megmondatott a zsidó írástudók, főpapok, a nép vezetői, már a saját hagyományvilágukkal keverték össze Isten parancsolatait, és így adták tovább az egyszerű embereknek. Így tényleg az ő szájukból így hangzott el, mert a zsidó identitás megőrzéséhez hozzátartozott az is, hogy mindenki gyanús, hogy mindenki ellenség. És a történelmük, a vándorlás, a hányatottság, a honfoglalás kínjai, ezt a népet kiirtani, azt a népet kiirtani, az örökös fenyegetettség, az örökös megtámadottság, vagy az összeolvadástólnak a kísértése, ez valóban kimunkálta bennük azt, hogy mindenki ellenség, aki nem mi vagyunk. De ez a fajta identitás őrzés hova vezetett? Önsajnálathoz, üldözöttség tudathoz, keserűséghez. Hallgassunk meg egy pénteki zsidó félórát. Minden tisztelettel mondom. Nem szól másról, szinte csak az önsajnálatról, hogy mi mindenen mentünk mi keresztül, egészen a holokausztig és még azóta is. Mi Jézus gyógymódja erre az ellenséggel való kapcsolatra? Nem egy újabb tiltás. Mert ugye azt várnánk, hogy most következik az, hogy ne gyűlölködj, meg ne haragudj. Hát hiányzik nekünk még egy tiltás? Az eddigi is kifogott rajtunk, meg lázadóvá tett minket. Most még jöjjön az, hogy ne haragudjak? Hogy csináljam, hogy ne haragudjak? Márpedig, ami modern pszichológiához szokott nyelvhasználatunk, egészségmegőrzéshez szokott nyelvhasználatunk, megint csak ezt a tiltást helyezi a szívünkre. Ne gyűlölködj, mert gyomorfekélyed lesz, infarktusod lesz. Ne haragudj, ne élj haragban, mert jön a stroke és a rák. Itt van bennünk ez a ne. És mi következik? Egy újabb félelem. Nem kéne haragban élnem, mert beteg leszek. Nem kéne gyűlölködnöm, mert fejreállok. Ez egy örvény, ami lehúz. Félek a gyűlölettől, és félek a betegségtől, és félek attól, hogy haragudni fogok, mert bajom lesz. Ez egy lefele húzó örvény, és hiába kapálózunk az örvény közepén, csak lefele húz. Jézus nem mond egy újabb nemet, hanem aktivizál. És itt jön megint forrongás helyett forradalom. Ne forrong, hanem gyere utánam. Aktivizálak. Tudod, mit csinálj? Szeresd az ellenségedet. Egy programot nyújt, aminek már menet közben is van hozadéka és jutalma. Már csak két kérdésed maradt, ki az ellenségem, és hogy szeressem. Az ellenség egy olyan egyén vagy csoport, akinek szemben állnak az érdekei, a céljai és az érzületei az enyémmel. Mindenkinek volt ellensége a Biblia hősei közül. A zsidó népben, a királyoknak, a profétáknak, Dávidnak, magának, Jézusnak, az őskeresztjéneknek mindig voltak minden embernek ellenségei, a keresztjéneknek különösen is. Akik ártásunkra, kárunkra, megsemmisítésünkre törnek. Miért és hogyan szeressem őket? Ha most barátkozol a kereszténységgel, ha kaptál Bibliát, lapozgatod, és úgy még nem tudod eldönteni, hogy igaz vagy nem, érdemes erre az útra lépni vagy nem, akkor hadd javasoljam, hogy ne itt kezd. Ne itt kezd a hívő életet a hegyi beszédnél, mert belegebedsz és kudarcot fogsz vallani. Az ellenség szeretete nem embernek való program. Nem fogod tudni megvalósítani. Csak viselkedni fogsz tudni úgy, mintha szeretnéd az ellenségedet, na ez a belső meghasonlás. Rosszabb, mint a rák és a gyomorfekély. Az ellenséget szeretni csak Jézus Krisztus, az Isten fia képes. Csak ő elég hatékony ehhez. Egy terhelt kapcsolatban egy dolog segíthet, ha a te urad már Jézus Krisztus, már eldöntötted, hogy őt követed, befogadtad, így mondják, befogadtad a szívedben, nem nagyon tudok ennél jobbat, értjük, miről van szó, hozzáigazítod a döntéseidet, az értékrendedet, céljaidat, ő az urad, nos, akkor már benned él, és ha csengetnek, előre tudod engedni, ha beszólnak, küldeni tudod őt az ajkaid nyílásához, és ő fog szólni. Ha megkeserítenek, tudni fogod, hogy engem ő szeret, az elmémnek ő az ura, és nem árthatnak nekem. Az ellenség szeretete nem érzelem. Nagyon-nagyon sokáig nem, évtizedekig nem érzelem. Szereted az ellenségedet, és közben ki nem állhatod. Hogy is van ez? Úgyhogy Jézus ebben is aktivizál. Jézus ugyanis nem tűri azt, ami mű. Ha mű mosolyt varsz az arcodra, mű kedvességet, az nem az ellenség szeretete. Isten országában nincs semmi mű, ahogy a templomunk oltárán sem lesz soha művirág. Ha nagyon drága lesz a virág, akkor bepróbálkozunk néhány cserepessel, vagy ne legyen. Művirág sosem lesz, mert Isten gyűlöli azt, ami mű, a te mű mosolyodat is, hogy az ellenséged azt higgye, hogy megbékéltél, pedig libabőrös vagy a látványától is. A szirupos kedveskedés nem működik. A szeretetet imitáló erőlködés nem a Jézus forradalom része. Jézus tehát aktivizál. Mit mond? Azt mondja, imádkozzatok ellenségeitekért. Hogy szeressem? Nem érzek semmit? Ne érezz semmit. Egész életedben ne érezz semmit. De imádkozz érte. Ez a szeretet megnyilvánulása munkája. És ide hallom, hogy fellélegeztek. Ez szuper. De jó, hogy Jézus csak ennyit kér. Nem kell rámosolyognom? Nem kell a szülinapján felköszöntenem? Jaj, de jó, csak imádkoznom kell érte. Oké, Uram, menni fog. Kezd el. Gondolj arra, akit nem bírsz. Imádkozz érte. De ne felejtsd el, milyen pontjai vannak az imádságnak? Hálaadás, bűnvallás és kérés. Ez erre az imádságra is érvényes. Amikor az ellenségedért imádkozol, az ellenszenves emberért, akkor az első pont a hálaadás. Miért? Egyrészt biztos, hogy Isten benne is elhelyezett valami jót, másrészt legyél hálás azért, hogy valakitől tudod a hibáidat. Mert az ellenség nem fogja elhallgatni, hogy mi a baj veled. Akik rokon szenveznek veled, azok elhallgatják. Az ellenségtől tudhatod, mi a bajod. Ezért hálásnak lehet lenni. Bűnvallás. Hogyan járultam én hozzá ehhez a feszültséghez? És kérés. Nem átkot. Nem azt, hogy Uram, leckésztesd meg, mert megérdemli. Nem azt, hogy történjen vele bármi baj, de még csak azt sem, hogy Uram, formáld át. Ez olyan szentül hangzik. De az van mögötte, hogy az agyamra megy, csinálj vele valamit. Mit kérek az ellenségem számára? A római levél segít ebben, áldjátok, akik titeket átkoznak és üldöznek. Az áldás az Isten jó indulata. Kérem számára az Atya jó indulatát. Vegye észre őt, hogy ne legyen ilyen keserű, mert rossz neki. Ne legyen ilyen indulatos, mert rossz neki. Ne legyen ilyen boldogtalan, hogyha van jobb élet is. Uram, ismertesd meg magad vele. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor az én ellenségem Istennek is ellensége. Engedjem, hogy ő megvédje magát, és megvéd engem is. Azért mondtam az előbb, hogy aki ismerkedik a kereszténységgel, lapozza át a hegyi beszédet, ne kezdje el csinálni, mert nem fog menni, mert szeretni csak azt tud, még az ellenséget is, aki szeretve van, aki már elfogadta Isten szeretetét, azt, hogy mindegy, mit teszek, most ezt jól kell érteni, mindegy, hogy hogy élek ezután, 2000 éve a Golgotán Isten azt mondta, hogy minden hibád itt van a kereszten. Gyermekem vagy, szeretlek. Sose tudsz semmit tenni, hogy ne szeresselek ennyire nagyon. Akinek ez a szeretet tankja tele van, azt tud szeretni. Akinek még ilyen módon nem Ura Jézus Krisztus, az agyonfárasztja magát, és belekeseredik. Utalni egy folyószámláról csak akkor tudunk, ha van rajta fedezet. Szeretni ellenséget, barátot, csak akkor tudsz, ha benned ott van egy megfelelő dózisú szeretet, amit aztán az Isten szent lelke után tölt. Jézus Krisztus tehát nem megkönnyíti az életünket, hanem lecseréli. Egy újra, egy vadonat újra. A hegyi beszéd nevű programbeszéd fellebbenti a fájtlat erről az egészen újról. Máté 5-6-7, fussátok át délután, mi mindent mond itt Jézus? Hát az óemberünknek nem fog tetszeni. De ha már van benned egy új természet, Jézus Krisztus lakik benned, akkor csupa ámen lesz a délutánod, mikor átfutod. Igen, ezt akarom, valóban így szeretném. Jézus követőket toboroz, olyanokat, akik vágynak az egészen újra, és a Golgotán nekünk ajándékozta saját tulajdonságait, saját természetét, saját igazságát, azt az egészen újat. Bár az ő követése nehéz. Miért nehéz? Mert őt kell előre engedni. Nem arról van szó, hogy én megyek elől, és Jézus kullog utánam, hanem előre engedhetem. Mégis ebben a kapcsolatban, éppen mert Jézust szeretem, urammá lett, nagyon-nagyon megkönnyebbülhetek. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mindig precízen elhelyezted a szavaidat, nem féltél az emberek véleményétől. Köszönöm, hogy ma is aktuális, amit mondasz, és köszönöm, hogy nem kell fáradoznunk, bíbelődnünk a parancsolatokkal, hanem hívhatunk téged, formáld át a gondolatainkat, az értékrendünket, az Atya tetszése szerint, és te töltsd be bennünk is azt, mindazt, amit a kereszten betöltöttél. Amen.